Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és a mi Urunktól, Jézus Krisztustól. Amen. Folytassuk az imádságot. Olyan jó, Urunk, hogy Te belebeszélsz a mi hétköznapjainkba, megállítod az időnket, ahogy az szokott mindig pörögni. Köszönjük, hogy ha most itt lehetünk, vagy éppen otthonainkban. Köszönjük, hogyha van most egy óránk, hogy előtted végig gondoljuk önmagunkat, az életet, a világot, hogy veled lehetünk és testvéri közösségben. Hálásak vagyunk, Urunk, ezért a kiváltságért, hogy vonz minket a Te ígéd, hogy vonz minket a Te jelenléted. És köszönjük azt az igazságot, amelyik nem szűnik meg, amelyik nem múlik el. Minden elmúlik ezen a világon, de a Te beszéded megmarad. A szavad, amivel a világot életre hívtad, nem változik, nem múlik el, hanem csak megtart, és megújít, és megelevenít. Urunk, Téged kérünk most, hogy ez a csodálatos munka bennünk hadd történjen, hadd legyen elevenni a szó bennünk, hadd legyen élővé a Te igazságod és a Te szereteted. Jézus Krisztus, kérünk, vegyél körül minket, hogy veled és neked tudjunk élni. Engedd látni mindazt, ami nem hozzád méltó. Adj nekünk igaz bűnbánatot, és add nekünk a megtérésnek a szabadságát, hogy amiről megláttuk, hogy rossz, azt el is tudjuk hagyni. Urunk, erőért, látásért imádkozunk, és a Te szeretetedért, hogy legyen bátorságunk ezen az úton járni. Kérünk, szentelj meg most minket. Köszönjük, hogy előtted lehetünk. Amen. Az igét Péternek az első leveléből olvasom ezen a mai estén. A Péter első levelének az első fejezetéből, a 22. verstől olvasom a 25. vers végéig, vagyis az első fejezet végét. Tisztítsátok meg lelketeket az igazság iránti engedelmességgel, képmutatás nélküli testvér szeretetre, egymást kitartóan, tiszta szívből szeressétek. Mint akik nem romlandó, hanem romolhatatlan magból születtetek újjá, Isten élő és maradandó igéje által. Mert minden test olyan, mint a fű, és minden dicsősége, mint a mező virága, megszárad a fű, és a virága elhull. De az Úr beszéde megmarad örökké, ez pedig az a beszéd, amelyet hirdettek nektek. Péter levele a szétszóratásban élő keresztényeknek szól, egy körlevél, amit annak idején Törökországban, a mai Törökországban olvastak gyülekezetek, házi közösségek. Nem volt könnyű a helyzetük, mert üldöztetésben voltak, azért voltak szétszóratásban. Nem nézte jó szemmel az akkori társadalom, az akkori kultúra, az akkori birodalom az ő összejöveteleiket, hitüket, és ezért inkább menekültek, ki merre látott. Ebben a helyzetben szólítja meg őket ez a levél. És önmagában, ha csak ezt a helyzetet elgondoljuk, hogy ha valaki a hite miatt üldöztetés szenved, ha valakinek menekülnie kell, mit lehet annak mondani igazképpen? Nem hasonló a mi helyzetünk, és mégis ahhoz, amiben ők éltek. Éppen a tegnapi nap volt az, hogy Budapesten több középületet kivilágítottak piros színnel. Az Erzsébet hidat láttam fényképen én magam, de templomok képét is láttam. Csatlakozva ezzel a kormányzat, Magyarország kormányzata csatlakozott ezzel egy olyan civil kezdeményezéshez, amelyik felhívja a figyelmet a világban zajló keresztény üldözésre. Ezért a piros szín, ezért a figyelem felhívás. Igen, mert a keresztények nem indítanak kampányt, nem fognak az utcákra vonulni, autókat összetörni, hogy fölhívják a világ figyelmét erre a tragikus történetek sorozatára. ilyen módon reagál a mi kormányzatunk. Hát ez nem az a helyzet, amit ők megéltek, hogy a kormányzat hívja fel a figyelmet arra, hogy nincs ez így rendjén. Ők az ellenkezőjét élik, hogy szabadon lehet ezt tenni. És abban az értelemben sem vagyunk az ő helyzetükben, hogy hát a jól lehet, ők szétszóratásban vannak és kisebbségben, azért a mi örökségünk a világnak ezen a pontján mégiscsak a keresztény kultúra, és akár akarja az ember, akár nem, ebben növünk fel, a templomok legalább ott vannak, és még a gondolatainkban is az, hogy a szeretetnek ott kell lennie, hogy az egy pozitív érték, és hogy arra törekedni kell, az azért mindenütt, még ha ennek a anyagias formájában is, hogy vásárolja a szeretet ünnepére, de itt van. Nem ugyanabban a helyzetben vagyunk, mint ők is, és talán mégis bizonyos értelemben, mert hogy kisebbségben vagyunk, mert hogy szétszóratásban vagyunk, mert hogy ma is kell bátorság a hitünket vállalni, és ma is megéljük, hogy éppen a hitünk miatt nevetnek ki, vagy gúnyolnak ki bennünket. De talán úgy lenne jó ezen a mai estén erre az ige szakaszra nézni, hogy mi van ebben a keresztény hitben, amit még üldözni is érdemes. Mi van ebben olyan erő, amelyik az üldöztetésben nem elfogy, hanem szaporodik. Mert ezt látjuk végig az egyház történelmén, hogy minél jobban üldözik a keresztényeket, annál többen lesznek. Mi van ebben a hitben? És hiszem, hogy nem egyszerűen csak a kíváncsiság kell, hogy bennünket vigyel, hanem sokkal inkább az éhség meg a szomjúság, hogy én élem-e azt a fajta hitet, amiért érdemes szenvedni. Mennyivel több ez, mint egy politikai szlogen, amiért érdemes szenvedni. Hogyan felel ezeknek a keresztényeknek, az üldözött, szétszóratásban levő keresztényeknek Isten beszéde? Mi az, amit mond nekik? Mit tud mondani valakinek, aki szenved? És nagyon érdekes hallgatni a saját hangunkat. Nagyon érdekes hallgatni, hogy Isten szava hogyan vigasztalja, hogyan áll oda mellé, amellé az ember mellé, aki nehézségeket él meg éppen a hite miatt. A hitének a küzdelmeit vívja. Mit mond neki Istennek a szava? A saját hangukra érdemes figyelni, ami több lesz, mint a kampányoknak a szólamai. És nagyon érdekes, három dolgot hangsúlyoz ez a levél, ma nem fogjuk nyilván mind a hármat végig gondolni. Az első az, hogy kik is vagytok ti tulajdonképpen. Hogyha mai szóval mondom az identitásuk. Ki vagy te tulajdonképpen? A másik a közösség, ahova tartozol, hogy kikkel vagy egy közösségben. És a harmadik pedig a reménység. A reménységnek az üzenete, hogy te tudhatod, hogy hova tart ez a világ, és hogy az Isten mit fog cselekedni. A reménység. Ez a három, ma leginkább csak az elsőre lesz időnk azon gondolkozni, hogy kik is vagyunk mi tulajdonképpen Jézus követőiként. És ez a felolvasott néhány vers az első fejezetnek a végén, olyan, mint egy ilyen mozaik darabka, hogy illeszkedik a többihez, és nagyon sok minden, ha valaki előtt nyitva van a Szentírás, akkor tudja látni és követni, hogy végigviszi, pogány keresztjénekről van szó, végigviszi Izraelnek a történetét, úgy, mint ennek a pogány keresztjén közösségnek a saját történetét. Kik is vagytok ti? Isten népe vagytok. És benne vagytok abban a történetben, amelyik Isten népével történt. Az egyiptomi szabadulásnak a képei megelevenednek, a megmenekülés a páska bárány vére által. Aztán a pusztai vándorlásnak a képe megelevenedik, a szövetségkötés megelevenedik, ez különösen a mostani felolvasott részben, és aztán majd a második fejezetben a papság, a szent sátor, a kultusznak a képei, és azt hallják, hogy hát hiszen ez a ti történetetek. Ti ugyanebben álltok benne. Isten népéhez tartoztok, nem egyedül vagytok, nem szétszóratásban vagytok, magátokra hagyva, hanem benne vagytok az Isten tervébe és történetébe. És ami felolvastam most az első fejezet végén, különösen is az Isten szövetsége szerepel, jól lehet ezt a szót nem olvassuk, de az Istennek a beszédét igen, az Isten igéje, amelyik soha el nem múlik, amelyik megtart és amelyik megkülönböztet bennünket, ez a szövetség. Hogy az Isten Izraelnek adta az ő szavát, az ő kijelentését, és ez mindent megváltoztat. A felolvasott versekből hadd olvassak egyet újra. Mert minden test olyan, mint a fű, és minden dicsősége, mint a mező virága, megszárad a fű, és a virága elhull, de az Úr beszéde megmarad örökké. Ismerős ez a néhány sor, mégpedig az Ószövetségből, erősítve őket azzal, ráadásul úgy erősíti őket ezzel, hogy az Ézsaiás próféta könyvéből van a fogságnak a képei ezek. Az a helyzet, amikor ugyanebben a szituációban volt Isten népe, hogy deportálták, elhurcolták, megszűnt. Megszűnt az országa, mindent elvesztett, idegenben volt. És ott hangzik el ez az ígéret, hogy az Isten beszéde örökre megmarad. És a Ézsaiásnál, ha kikeressük ezt, látjuk, hogy gyönyörű képeket mond arról, hogy mit fognak átélni azok, akik a halálban ülnek. Akik tudják, hogy véget ért az az élet, amit szerettek volna. És már nem tudna, elrontották, nincs hova fordulni. Megszűnt, nincs haza. És ebben a helyzetben megszólal Istennek a beszéde, hadd olvassam ezt Ézsaiás 35. könyv fejezetéből. Tóvá lesz a délibáb, és víz fakad a szomjú földön, ahol azelőtt sakálok tanyáztak, nád és káka fog teremni. Jól megépített útja lesz, amelyet szent útnak hívnak, nem jár rajta tisztátalan, csak az Úr népe járhat rajta, bolondok nem tévednek rá, nem lesz ott oroszlán, nem járnak rajta ragadozók, egyel sem találkoznak ott, hanem a megváltottak fognak járni rajta. Így fognak visszatérni azok, akiket az Úr kiváltott, és újjongva vonulnak a Sionra. Örömkoszorúzza fejüket örökre, boldog örömben lesz részük, a gyötrelmes sóhajtozás pedig elmúlik. Tóvá lesz a délibáb. El lehet ezt gondolni, ezt a képet, hogy valaki a sivatag közepén arról fantáziál, hogy ott, mintha egy oázis lenne, micsoda képez a pusztaságban. És akkor egyszerre csak tóvá lesz. Az nem délibáb. Annak tűnik. És oda megy az ember, tudja, hogy délibáb is kiderül, hogy nem az, hanem valóság. Fantasztikus ez a kép. És a fordulat, amit hoz, hogy ott, ahol sakálok tanyája van, ragadozó vadállatok vannak, a prédát keresve, a dögevők, nincs más, csak aki elhullik, azt takarítják el, és ott egyszerre gabona fog teremni. Művelik a földet, és aratás lesz. És biztonságos út lesz, és semmi veszély nem lesz. És az Isten visszaviszi az övéit. A kép önmagában gyógyító. És ha most valaki megéli a szétszóratást, ha valaki megéli a nehézséget, vagy megéli a megaláztatást, ha valaki a hite miatt ér, valakit a hite miatt ér hátratétel, vagy gúnyolódás, akkor hadd legyen ott ő előtte is ez a kép, Isten beszéde, hogy ott, ahol csak délibábnak tűnik a forrás, mert olyan nagy sivatag és puszta van, az valósággá lesz. Ott, ahol csak pusztulás van, ott élet fog fakadni. Ahol kiszolgáltatottság van, biztonság lesz. Isten megmondta, és meg is történik. Izrael átélte, amikor visszatérhetett a fogságból. Az az álom, hogy ez nem is igaz, hogy nem hiszem el, hogy lehet újat kezdeni, hogy meg lehet elevenedni. A pogányok, akiknek ezt írták, átélték, hogy élték az életüket valahogy, és egyszerre csak Isten megszólította őket, és valami olyanra találtak, amit sose láttak előtte, sose éreztek előtte, sose gondoltak előtte. Újjászületésről beszél Péter levele, hogy romolhatatlan magból születtetek újjá. Hogy egyébként minden elmúlik, minden arra emlékeztet bennünket, hogy a virág gyönyörűen virágzik, csak elfonnyad. Nem tudod megragadni. Leszakíthatod, hogy nézd, de meg is ölted abba a pillanatban. Meghagyhatod a helyén, hogy ne te pusztítsd el, de el fog hervadni ott is. Viszont ti romolhatatlan magból születtetek. Nem fog elromlani. Hogy ilyen valósággal kezd újat az ember életében Isten, hogy valósággal meg tudnak újulni a kapcsolataink, én magam. Testvérek, fantasztikus az evangélium, fantasztikus ez a hír, hogy családi rossz örökségek megszakadhatnak csak ezen az egy területen. Mert az Isten megújít. Nem az én erőfeszítésemmel, hanem az Isten újat kezdett az életembe. És már nem akarok, és nem is tudok, és szabad vagyok nem úgy élni, ahogy eddig mindig. Izrael megéli a pusztában, a fogságban. A pogányok keresztjének megélik maguk megtérésében 2000 évvel ezelőtt, és annyian élik meg azóta is, annyian élhetjük meg ma is, hogy az Isten újat kezd, romolhatatlan magból nem fog elpusztulni. Amit az Isten elkezdett, nem fog elpusztulni. Fantasztikus ígéret. És fantasztikus megelevenedni az Isten beszéde által, látni, érezni, hogy ez az igazság. És ez az igazság, ami engem elítél, közben mégis megigazít. És már másképp tudok élni. Hát ez az az örömhír, ez az a különös üzenet, amelyikkel vigasztalja azokat, akik szenvednek. Vigasztalja azokat, akik magányosak, akik úgy érzik, hogy senkihez nem tartoznak, hogy senki nem szól hozzájuk. És azért ebben van mindannyiunknak része. Hogy az Isten meg tud újítani, és újat kezd. És az biztosabb, mint bármi. Különös látni ennek az eszközét, hogy ez az Isten beszéde. És különös látni, hogy az Isten szava, ami egykor Izrael kiváltsága volt, mindenki olyan isteneket imádott, amit éppen talált maga körül, vagy amit átvett. De Istennek egyedül Izrael volt az a népe, akik értették a szavát, akik ismerték a szaván keresztül, akik tudták, hogy milyen az Úr. És most ez kinyílt. És lehet ismerni az Isten igazságát, és innentől lehet igaz életet is élni. Jézus Krisztus által. A különleges útja ennek az Isten beszéde, amelyik megeleveníti az embert. És ha ez különleges volt Izraelnek, ha ez különleges volt azoknak, akiknek Péter írja ezt a levelet, különleges ez ma is. És megkülönböztet ez minket ma is. És lehet, hogy sokan vonulnak az utcán, hol ezért tüntetve, hol azért. És lehet, hogy olyan szlogeneket mondanak, amit mi keresztényként is mondunk. És keresztényként én azt gondolom, hogy kiváltság olyan országban élni, ahol a kormányzatnak fontos, ha ez nem politikai eszköz, hanem valóban fontos, hogy mi történik az üldözött keresztényekkel. Kiváltság ilyen országban élni. De az igazságunk több, mint politikai szlogenek. És az együttlétünk is több, ha Isten beszéde bennünk él, és minket újít meg, akkor nekünk nem annyi adatot, mint azoknak, akik az óriás plakátok alapján, vagy a szóvivőknek a mondatait visszhangozzák, akkor a mi közösségünk nem egy ilyen fajta közösség, a mi közösségünk belülről való, szív szerint való közösség, az Isten szava szerint való közösség, akkor nem úgy ülünk és nem úgy nézünk egymásra a templomban, hogy mutogatunk a párt politikai lövészárkokból egymásra, mert a mi igazságunk több, nekünk több adatot, az Isten beszéde, amelyik az életet újítja meg. És ha ők megélték, mert megélték, hogy olyan falak omlanak le, amiket ember nem tud lebontani, hogy egy rabszolgatartó társadalomban, amiben éltek, a gazdaság alapja, motorja ez a rend. Egyszerre csak az Úrból szolga lesz, az Isten szolgája. És a szolgából meg szabad ember lesz, Krisztus szabadosa, akinek méltósága van, aki egy vacsorában részesül az urával, a gazdájával, aki őt pénzért megvette, és mégis testvérnek szólítják egymást, ilyen, ez elképzelhetetlen. És mégis megtörténik az Isten beszéde, az Isten szava belülről formálja át az embereket és a társadalmat, és ők ezt élik. És ugyanez férfi és nő között. Eltűnik az a fajta megkülönböztetés, ami minden társadalomban ott volt. A férfiak maradnak, a nők maradnak, nem így értem. Hanem, hogy csak az a megkülönböztetés, vagy az elsőd, másodrangú, eltűnik, testvérek Krisztusban. Mert Isten körül minden helyre áll. És ez a fajta változás, amit látunk az evangéliumokban, látunk a levelekben, ma csak vágyálom szintjén ott van, mindenütt. Ma ezt kampányokat indítanak erre az esélyegyenlőségre, meg a mindenfajta diszkrimináció ellen, meg a korrupció ellen, és sorolhatnánk ezeket a szavakat, amivel tele van a világunk, kampányok. És itt 2000 évvel ezelőtt megtörténik, és 2000 év óta folyamatosan megtörténik, ott, ahol az Isten szava megújítja az életeket. És mindenki csodálkozik, akik megélik, azok is csodálkoznak. És küzdik ennek a különös üzenetnek az erejét, hogy érzik, hogy másképp kell élniük, mert az Isten újjászül bennünket. És annyi mindent le kell vetni, ami ránk rakódik, ami belőlünk jön, ami a környezetünkből jön, de mi nem az Isten szerinti való. Többe a mi hitünk, többe a mi igazságunk, többe a mi hűségünk az Isten szövetségében, mint akik a kampányokkal küzdenek mindezért. Ott van belülről ennek az ereje, a magnak az ereje, amelyik kibomlik és élet válik belőle. Alapvetően két tanúságot volna az ige ebből. Tisztítsátok meg lelketeket az igazság iránti engedelmességgel, képmutatás nélküli testvér szeretetre, egymást kitartóan tiszta szívből szeressétek. Talán még erről a kettőről hadd szóljak. Ha tisztítsátok meg magatokat, és egymást szeressétek. A tisztaság, amit elénk állít az ige, és a tisztaság majd nagyon kulcs fogalmunk, mert mindannyian arra vágyunk, hogy steril körülmények között tudjunk lenni, hogy a járvány ne tudjon terjedni, és ne tudjon másokat megfertőzni. Van ilyen tisztaság, és nyilvánvaló, hogy az egészségügyben ez a kulcskérdés, a kórházakban ez a kulcskérdés, az idősek otthonában ez a kulcskérdés, hogy tudnak-e fertőtleníteni, hogy van-e tisztaság. Ez a tisztaság, ez a sterilitás, az élettelen tisztaság, amikor nincs kórokozó, amikor nincs fertőzés, mert nincs élet, amelyik megfertőzne, vagy amelyik hordozná a vírust. De amit itt olvasunk, ez a tisztaság más tisztaság. Ez nem a kitisztítottság ebben az élettelen értelemben, hanem inkább a megteltség. Mert olyan furcsa, hogy azt olvassuk, hogy tisztítsátok meg lelketeket az igazság iránti engedelmességgel. Nem azt mondja, hogy vegyétek elő a tisztasági katalógust, és aztán pipáljátok, hogy mindent jól csináltok-e, hanem azt mondja, hogy engedelmeskedjetek az igazságnak, és azáltal lesztek tiszták. Ha azt a harcot vívjátok, hogy az igazság érvényre jusson, az meg fog tisztítani benneteket. Olyan más ez. Számomra ez felszabadító, ez a kegyelemnek az üzenete. Hogy nem én csinálom meg a magam tisztaságát, hogy mindent jól kell csinálnom, hanem az igazságot kell néznem, és engednem, hogy az hasson. És az az engedelmesség, az az út, amin keresztül az ember élete kitisztul és megtisztul. Mennyi minden van, amiben tisztulnunk kell. De milyen jó, hogy nekünk először Krisztushoz kell fordulni, aki az igazság, és akinek a szava igazság. És amikor az elkezd bennünk élni, mint a mag, akkor az erő is megjön. És az erő is megjön az engedelmességhez. És az életünk tisztává is válik. Milyennek az ellentéte? A tisztátalanság. Talán segít innen megfogni ezt a fogalmat. Az is igaz, de inkább a hasonulás, vagy önmagunknak a föladása. Hogy nem az igazságból élek, hogy nem az Istenből élek. És ebből annyi minden tisztátalanná lesz az életemben. Nézd az igazságot, és eligazodsz. Keresd Jézust, és megigazít. És tisztává lesz az életed is, ha engedelmes maradsz Jézushoz. És a másik pedig a szeretet, amit elénk hoz, hogy egymást kitartóan, tiszta szívből szeressétek. Fontos ez az üzenet abban a korban, amikor üldöznek valakit, amikor valakinek a gazdája direkt azért okoz nehézséget, mert tudja, hogy más Istenben hisz, mint ő maga. Akkor ott a családnak a feje vitte az egész vallás a maga kultusza szerint, és aki nem azon volt, hát annak igen nagy gondja volt. Aki rabszolgaként nem azon a hiten volt, igen nagy gondja volt. Bosszút álljon? Küzdjön? Harcoljon? Mit csináljon? Hogy kell ahhoz fordulni, aki ellenséges velünk szemben? Ez nem csak az ő kérdésük, ez mindannyiunk kérdése. Egymást tiszta szívvel, kitartóan szeressétek. Ne légy bosszúálló, hanem kövesd Jézusnak a példáját, aki szenvedett. És micsoda kiváltság vele együtt szenvedni. Második fejezetben olvassuk ezeket, ezt a bátorítást. Szóval te maradj meg a szeretet útján, akkor is, ha téged bántanak. Ez legyen a válaszod. És testvérek, ez nem egy ilyen jó keresztényeknek való mondat. Ebben van erő ugyanis, a szeretetnek az ereje. Mert ha nem ehhez kötjük magunkat, akkor elsodor magával a bosszú és az intolat. Mindannyian ilyenek vagyunk. Ha nem a szeretethez kötöm magamat, akkor az, ami belül van, ami fölháborít, amit jogosnak érzek, az fog kitörni. Egymást kitartóan, tiszta szívvel szeressétek, nem a bosszúállással. És hadd mondjam, a keresztény embernek a szerencsétlenségét, olyanok leszünk, mint a diák, aki sose szokott puskázni csak egyszer. Biztos, hogy le fog bukni. Mert nem olyan dörzsöd, mint a többiek, akik a csalásban nagymesterek. Ő először csinálja, nem fogja tudni jól csinálni a csalást, és így vagyunk mind, akik Krisztussal járunk. Hogyha letérünk erről az útról, akkor duplán bukunk. Nem fogunk nyerni az ellenfél eszközeivel, mert nem használtuk azokat a fegyvereket. Ráadásul még szégyelni is fogjuk magunkat, mert tudjuk, hogy nem jó úton voltunk. Ezért jobb azon az úton maradni, hogy maradj meg a szeretetben. És te szeretettel válaszolj akkor is, hogyha bántanak. Ezt az útmutatást kapjuk, akkor maradjunk ezen az úton, hogy megtartson bennünket. És a végén hadd kérdezzem a bűnbánatnak a kérdéseit, hogy hányszor hasonultunk mi magunk is ehhez a világhoz, hányszor álltunk be kampányok mögé, amiket igaznak tartottunk, csak nem volt saját hangunk ebben, csak nem belülről szólalt meg az evangélium, hanem hagytuk, hogy a kampányok szembefordítsanak bennünket. Hányszor tagadtuk meg az igaz szeretetet, és hagytuk, hogy az indulataink eluralkodjanak, hogy a tehetetlenségünk eluralkodjon. Hányszor fordultunk el az igazságtól, és lett tisztátalanná az életünk. Mindezeket érinti ez az ige. És hálásak vagyunk, ha nem üldöznek bennünket. De az az üzenet, amelyik megszólalt a szétszóratásban élő keresztényeknek egykor, megszólal ma is köztünk, mert szükségünk van nekünk is erre, hogy tudjuk, kik vagyunk Krisztusban, romolhatatlan magból, újjászült gyermekei Istennek, akik, ha az igazságot nézik, ha az igazságnak engednek, tisztává lesznek, és akik, ha maradnak a szeretet útján, lehet, hogy szenvedni fognak, de ezzel a szeretettel és ezzel a tisztasággal felforgatják az egész világot. Mert ez megtörtént már annyiszor, és megtörténik ma is. És mi, akik ezen az úton járunk, tudhatjuk, hogy ez a reménység, ez lesz a valóság. Hogy egykor majd csak ilyen élet lesz. Ahogy annak idején a pusztában biztonságos út lett a meggyalázott népnek, az elhurcolt népnek biztonságos útja lett visszafele. Ilyen lesz majd egykor nekünk is. Mert ez a reménység valósággá válik. Isten beszéde nem múlik el, hanem megmarad és megtart bennünket is. Így legyen. Amen. Csendben imádkozzunk, testvérek, mindarról, mindazzal kapcsolatban, amire az ige indított most minket. Urunk Istenünk, oly sok a háborgás, és olyan sok a háború ebben a világban. Olyan sokan ragadnak fegyvert, fizikailag is, de minden más módon, demokratikus úton is. Köszönjük, hogy nekünk más utat adtál, azt, hogy megismerjünk téged, és benned életre találjunk, benned megújuljon az életünk. Köszönjük, Urunk, hogy Te egyszer mindenkorra legyőzted a gonoszt, és hogy megígérted, és így is lesz, hogy kitakarítod a világból a rosszat. Könyörülj meg rajtunk, hogy mi magunk is ne a rosszak között találtassunk. Köszönjük a Te igazságodat, amelyik leleplez, amelyik megítél, de amelyik át is ölel és meg is ment. Kérünk téged, hogy igazítsd meg az életünket, hogy erősíts meg bennünket a szeretetben, hogy hatalmazz föl minket lelked által, hogy bennünk éljen a te szavad, hogy megkülönböztessen minket ebben a világban. Urunk, kérünk, tarts meg minket az engedelmesség útján, hogy az életünk megtisztuljon, és hogy körülöttünk a világ is tisztává válhasson. Nem csak magunkért imádkozunk, Istenünk, hanem annyi szétszóratásban, annyi magányban, annyi szenvedésben levő emberért, annyi üldöztetésben levő emberért. Igen, imádkozunk keresztény testvéreinkért, akiket hitük miatt gyilkolnak ma is világszerte. És imádkozunk emberekért, akiket csak egyszerűen gyilkolnak, mert olcsó az ember élet. Könyörülj meg ezen a világon, Istenünk. Köszönjük, hogy már megtörtént. Engedd, hogy megújuljon ez a világ általad, Jézus. És engedd, hogy ebben mi magunk is a helyünkre álljunk. Köszönjük, hogy akarod tudatni velünk, hogy mi kik vagyunk, akiket te szültél újjá, romolhatatlan magból, akikre az élet vár, és nem a pusztulás. Urunk, kérünk, segíts, hogy ezt megéljük. Add meg azt a szabadságot, amit ők ott megélhettek, hogy eltűnt a rabszolga és a rabszolgatartó úr között a különbség, maradt a testvér, és a csoda, egymásra csodálkozás. Add meg, kérünk, hogy ezt megélhessük a gyülekezetünk közösségében, Magyarországon, Európában. Köszönjük, hogy neked vagyunk fontosak, és hogy te hívtál ma is magadhoz. Segíts, Urunk, hogy megtisztuljunk az életben, és hogy a szeretet embereivé legyünk. Amen. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Ámen.